Én azt gondolom, hogy bármilyen közösséget nézel, családtól kezdve az osztályig, nem mindenki mindig boldog. Nem mindenki szeret egyformán mindenkit. Nem mindenki van oda a másikért. Tehát egy állandó dinamikai változás van ebben. És én azt is szoktam mondani, hogy a közösségben nem kell mindenkit szeretni. Én azt szoktam mondani, hogy nem szabad bántani egymást.
Megint itt vagyunk egy újabb és boldogan éltek epizóddal. Újra a Marosvásárhelyi Kultfesztiválról jelentkezünk, amelyen egy rendhagyó kulturális élményben volt részünk. Megnéztük a joy, azaz öröm, élvezet, boldogság, önfeled boldogság, talán így lehet szabad fordításban fordítani, címre hallgató, 10 éves lányok által előadott táncművészeti performance, talán ez a korrekt megfogalmazás. Miért mondom ezt el? Azért, mert részben erre az előadásra, illetve ennek az előadásnak a kapcsán fogunk kapcsolódni életkori sajátosságokhoz, gyermekkor küzdelmei, szépségei, prepubertáns, kamaszkor, problémái, nehézségei, kapcsolódások, csoportdinamikai, ennek a korszaknak az árnyoldalai és a szépségei nem kevés humorral fűszerezve. A célunk az volt, hogy ezt a témát úgy fogjuk meg, hogy kicsit könnyebb hangvételben beszélgessünk egyébként húzós, veretes és nehéz témákról, melyben egyébként szakértő közreműködőink is lesznek. Még egyszer tehát a beszélgetést egy táncművészeti performance-ra is reflektálva a Marosvásárhelyi Kultfesztiválon rögzítettünk. Következik a beszélgetés.
Köszöntünk mindenkit. Ebben a rendhagyó, kibeszélő, fölvételen beszélgetésen azért nehéz ilyenkor mindig baromira elkezdeni ezt a podcastet, mikor mondjuk egy ennyire intenzív élmény után járunk, mint amilyen a Joy előadás volt, amit az elmúlt percekben nézhettünk meg, és erről is fogunk beszélni ebben az előadásban. Aztán előtte még itt volt Balatoni József Jocó bácsi előadása, szóval így meg vagyunk sorozva mindenféle impulzussal, meg érzéssel, meg infóval, akkor nagyon-nagyon nehéz elindítani ezt a beszélgetést, aztán annál könnyebb belefeledkezni. Most viszont illeszkedünk az elmúlt percekben hallottakhoz, az elmúlt percekben látottakhoz, a hallgatók kedvét pedig majd megkérjük az alkotót, akinek köszönhettük a Joy előadást, hogy miről is volt itt szó, mit láthattunk megvalósulni, mindez hogyan fűződik rá Jocótól, Balatoni Józseftől a korábban hallottakra, illetve lesznek visszacsatolások annak korábbi gondolataira is a podcastben. Szóval köszönjük, hogy esetleg majd adást követően megkeresik YouTube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en, Podpeden, bárhol a műsor bekövetik és hallgatják. A többi epizódot is, ez is visszahallgatható lesz majd ott. In medias res, hát akkor az ülés sorrendjében haladjunk intről befelé, de az illem úgy kívánja, itt van velünk dr. Kádár Anna Mária állandó munkatársa a podcastnek, szerkesztőtársam. Aztán itt van velünk Kányádi György, muszáj puskáznom, a Joy előadásnak a rendezője, a Transylvanian Contemporary Dance Project és a Navarra Dance előadása volt a Joy, amit láthattunk és amiről majd beszélni fogunk. És itt van velünk ismét Balatoni József Jocó bácsi, aki egyébként jár neki a taps, jár a taps, nem beszélek bele a tapsodba. Aki egyébként a történetek összekötnek, ugye ez a kultfesztiválnak az egyik mottója. A mi történetünk is úgy kötődik össze, hogy tök jó most újra itt ülni, mert egyébként ennek az És boldogan éltek podcastnek több mint 2 évvel ezelőtt a 10. epizódja alkalmával Jocó volt az első vendége, aki egyébként
voltam a jubileumi vendég.
Igen, a jubileumi vendég, és ugyanebben a témában közreműködtél, akkor is bullyingról és zaklatásról beszélgettünk.
Szeretnék majd egyszer úgy podcastbe menni hozzátok, hogy valami vidám témáról beszélgettünk.
Reziliencia, bármi választhatsz.
Vagy valamire.
Van egyébként egy hősútja sorozatunk, ez 12 hónapon át 12 lépésből áll, ha gondolod, még abban visszakapcsolódhatsz. Az ilyen nagyon feel good, most már a felé megyünk. És ha már feel good, Joy, ugye, ami a címe is az előadása ennek, címe is annak az előadásnak, amit itt láthattunk az elmúlt percekben. Én megkérném Kányádi György rendezőt, hogy kicsit mesélj nekünk is, akik itt látták az előadást, illetve a hallgatók kedvéért is, hogy mi volt ennek az előadásnak a koncepciója, milyen érzelmekre, gondolatokra, vizualitásra fűztétek föl ezt az előadást, mit szeretetek volna megmutatni ezzel az előadással. Tudom, hogy ez az alkotó halála, de muszáj elbeszélned a podcast hallgatóknak.
Hangban mondd el, hogy mit láttak táncban.
Na, mintha rádióinterjút adnál, így van.
Köszönöm. Hát őszintén koncepciót kitalálni egy táncjázi előadáshoz úgy, hogy gyerekek táncolnak benne, tehát nem kell annyira elvonatkoztatni bármitől. Nem szerettem volna abba a hibába beleesni, hogy úgy csinálunk, mintha. Tehát valami olyan témához nyúlunk, ami talán meghaladja ezt a korosztályt, talán csak el tudnának játszani bizonyos nagy drámákat, tragédiákat, vagy bármilyen óriási érzelmeket, ezért a koncepcióm az volt, hogy belőlük indulok ki. Mivel rengeteget dolgoztunk, mert én is tanítottam őket 2021-22 között, így a legnagyobb élményem mindig az volt, hogy a próbateremben folyamatosan, vagy zsibongás, kacagás, folyamatos energia volt, ami szerintem 4 órán keresztül így fel lett volna lőve a csillagokba, ott is maradt volna, és ebből próbáltam valamit inkább leképezni, hogy ne az legyen, hogy ezek a lányok most valami olyasmit akarjanak megmutatni, ami számukra idegen, hanem inkább belőlük induljon ez az egész. És mivel jó kedv volt szinte minden egyes próbán, ugye csajok, ezért elmondhatom azt, hogy ezt a témát fogtam meg inkább. Azért is, mert amint hallható is volt, Vivaldi alap szinte az egész előadás. Nagyon gondolkoztam azon, hogy ezt hogy lehetne, hogy tehetné ezt a joyt, az örömöt színesebbé Vivaldi, mert már a fülembe égett évek óta ez a 4 évszak, és mi sem természetesebb, mint ahogy az ő hangulatingadozásukat figyeltem meg, és azt próbáltam inkább kiemelni, hogy kivel beszélget, most akkor kivel vagyunk jobban, mikor van az, amikor együtt tudunk működni, mikor van az, amikor rám haragszanak, mikor van az, amikor engem idegesítenek fel, és akkor, hogy valami leképzés legyen, aminek inkább mozaik feelingje legyen, hogy ne egy szálon elindulva végighaladjunk, és A-ból eljussunk B-be, hanem bármilyen képet ebből kiragadok, önmagában van valamilyen értelme, vagy valamilyen feelinget, egy érzést át tud adni a nézőnek is, hogy ne legyen szájbarágós, ne legyen az, hogy akkor én most itt hozom a címsort, és felírom mindenkinek, hogy mit is láthatunk a színpadon, mi is történik, mire is kell gondolni. Erőteljes a zene, a lányok is szerintem gyönyörűen mozognak, ennek az összhatása plusz egy kicsi fényjáték azért van, hogy az embert hátra tudja hőköltetni a székben, és nem az volt a cél, hogy hatásvadászat történjen, hanem az, hogy ezek a lányok azt az energiát, amit a próbaterembe beletesznek ebbe az előadásba, ezt színpadon is meg tudják mutatni, mert akkor van igazán hatása, akkor a zene az csak kiegészítés, vagy valaminek a felerősítése, de voltunk úgy, azt hiszem, hogy pontosan az utolsó előtti zenével volt az, hogy a zene kellett ahhoz, hogy megkapjuk, hogy mit is akarunk itt mutatni a színpadon, milyen érzés világot szeretnénk megmutatni. Amit tudok mondani, a vörös fény, amikor bejön erőteljesen, hogy ott a zene valamit diktált, amire hagytam én is, hogy na most nézzük meg, hogy a zene, ha visz, akkor merre visz.
Mert azért ugye volt itt egy fölvezetése ennek az előadásnak, és nem tudom, én például nem tudtam úgy nézni, hogy egy kicsit nem ilyen storytelling szemmel, hogy na akkor lássuk, hogy tényleg a gyerekkortól hogy jut, a felhőtlen játékos gyerekkortól hogy jutunk el, mondjuk a kamaszkori nehézségekig esetleg, ott az egymás segítése, nagy összeborulások, nagy harcok. Engem például érdekelne, Anna is végignézte az előadást, hogy pszichológus szemmel mi minden köszön neked vissza ebben az előadásban, illetve mind abból, amit az előbb hallottunk.
Amikor,
könnyű kérdést kaptál.
Igen, amikor végignéztem ezt az előadást, nekem teljesen a csoportnak a dinamikája jutott eszembe. Mindig szoktuk ugye tréningeken is nyilvánvalóvá tenni, hogy ahhoz, hogy összeforjon egy csoport, mindig vannak ilyen szakaszok, hogy ugye ez a normálódás, a formálódás, a viharzás, amik ott vannak a konfliktusok, a nehézségek, vagy az egymásra feszülések, és akkor ott van majd a működőképes csoport. Tehát ő soha nem lesz akár egy családból, mint kis csoport, vagy akár egy nagy csoportból, egy működő közösség, hogyha nincsenek ott a konfliktusok, a nehézségek, és hát ugye mondtad, hogy amikor ellenet feszülnek, mint a testvér kapcsolatban is, akkor tudjuk azt, hogy megoldódott a testvér konfliktus, amikor a testvérek közösen idegesítenek bennünket, szülőket. Tehát amikor összefognak valaki ellen, az már egy működőképes csoport, akkor így megveregetheted a válladat, hogy jó munkát végeztél. És eszembe jutott egy szimból, tehát ez a joy, meg hogyha ennek egy alcíme lenne, ki is kerestem gyorsan azt a Szabó Magda gondolatot, hogy úgy kell a világban mozgolódnunk, hogy közben ne suruljuk le egymásról a bőrt. És amikor ott ugye itt jöttek, mentek, és köszöntek, meg stb. Tehát, hogy ebben is mennyi minden van, hogy egyáltalán létrehozni ugye ezt a produkciót nem is olyan könnyű, mert folyamatosan kell figyelnem magamat, a másikat, és még a legnagyobb rohanások közepette is minden érzékszervemmel figyeljem a másikat, és hogy Hát ez mennyire nem valósul meg a mindennapokban, hogyha belegondolunk. Reggel 7 és 8 óra között, mikor megyünk az iskolába, és mindenki dudál, és feszült, és hogy mennyire fontos lenne akár ez is, hogy minden idegszálunkkal figyeljünk egymásra. Mert emlékszem, ezt egyszer Geszti Péter mondta, hogy ilyen társadalmi kísérletet végez, hogy reggel ilyen füligérő mosolya megy be a munkára, és mindenkire kimosoljuk. Még lepődnek az emberek, nem jutnak szóhoz, hogy mi történik, mert nagyon sokszor egy elemnek a változás, ugye ez a rendszer szemléletnek a lényege, hogy változik egy elem, és változik az összes többi. Tehát ugyanúgy, hogyha én zsémbes vagyok, feszült, ideges, az az egész csoport dinamikára szétterjed, de hogyha én változom, és én felszabadultabb vagyok, örülök, akkor az megint egy más közösséget hoz létre.
Emlékszel, ez a legutóbbi részünkben hangzott el, ez a klasszikus idézet, hogy minden nap egy mosolyjal kezdődik, ez a magyar lesz. És aztán itt véget is ér a nagy viháncolás. Ezt szokták mondani. Látom, Jocó nagyon bólogat, gondoltam, hogy tudsz kapcsolódni.
Teljesen, tehát a reggeli ideges fejjel rohangálás, az nem. Én például szoktam én is azt tesztelni, hogy így ülök, és ránézek az emberekre kedvesen. És volt, aki megijedt, és arrébb sétált. Tehát, hogy annyira meglepődött, hogy így, tehát, hogy nem, nagyon szokatlan számunkra a kedvesség idegen emberektől, pedig hát miért kéne annak lennie, ugye?
És ha már itt szóba került erről az érzelmi hullámvölgy, a jóságok, nehézségek, azt tőletek kérdezném, Anna, illetve Jocó, hogy bármilyen, akár osztályközösségben vagy csoportban, az a teljesen természetes dinamika része, hogy nem mindig csak örülünk egymásnak? Tehát tök normális az, hogy úgymond kialakulnak olyan helyzetek, aminek valaki nem fog örülni abban a csoportban, vagy nem fogja jól érezni magát abban a csoportban?
Igen. Én azt gondolom, hogy bármilyen közösséget nézel, családtól kezdve az osztályig, nem mindenki mindig boldog, nem mindenki szeret egyformán mindenkit, nem mindenki van oda a másikért. Tehát, hogy igazából teljesen véletlenül mondjuk egy osztályban összekerül 30x gyerek, 30x személyiség. És persze formálódik egy közösség az első pillanattól kezdve, mert azt mondjuk, hogy ők egy osztály. De abban mindig van, aki kiebb lesz, van, aki bejebb lesz, van, akinek változik a szerepe, van, aki mondjuk a hangadóból kiebb kerül, bejebb kerül. Tehát egy állandó dinamikai változás van ebben. És én azt is szoktam mondani, hogy közösségben nem kell mindenkit szeretni. Én azt szoktam mondani, hogy nem szabad bántani egymást. De én nem akarok rákényszeríteni senkit arra, hogy szeresse a másikat. Mert hogy vagy szereti, vagy nem, emberek vagyunk, személyiségek vagyunk. Nem mindenkivel van meg a kémia, azért mindenki végig gondolhatja, hogy hány olyan emberrel kell együtt dolgoznia, akit még nem szeret, de együtt kell vele működni, ez dobta a gép, de annál többet nem kell ebbe beletenni. Tehát én azt gondolom, hogy egy csoportban, egy osztályban nem a szeretet a fő motiváló erő, mert kényszerből kerültünk össze. Az egy extra történet, hogy szeretjük egymást. De én azt gondolom, hogy azért a lányok között is biztos, hogy van konfliktus. Van, amikor picit nem beszélek, és már egy oldalra néztek, és röhögnek, úgyhogy igen, tehát tudom, hogy igen. Tehát, hogy...
Egy van kizárt, hogy nincs.
Hogy az volt, hogy köztük is vannak feszültségek, köztük is vannak súrlódások. Szerintem ez egy teljesen természetes dolog, pláne ebben az életkorban, hogy kamaszok vannak együtt, azért ott nagy hullámzás van, ugye ott a izé van, hogy jaj, te vagy a barátom örökre, egészen holnapig, aztán holnap után meg már nem te vagy.
Akár hogyha a kommunikációs tipológiákat nézzük, amiről szintén volt egy És boldogan éltek podcast
első
részünk.
Évad, így van,
az első évadban, igen. És Narancs Árga mesepszichológia könyvben is írtam erről részletesen. Ez az elemző, a fenntartó, a kontrolláló, illetve a promováló típus. És ezeket a típusokat már az óvodás csoportban be lehet azonosítani. Ugye a promoválók, akik ez a buzgó mócsink típusú gyerekek, akik mindig minden hülyeségnek a közepén ott vannak, már megismerkedtek. Tehát ugye a beszoktatás is kb. 5 perc, mert már bement a másik csoportban, már beszélgetett az igazgatónővel, és hogyha nem figyeltél jó rá, már kimászott az ablakon, és mindig szoktam vigasztalni a szülőket, hogy a 45 éves korukra lecsillapodnak. Tehát addig, hogyha úgyhogy kibírják, akkor minden rendben lesz. És akkor ezek a gyerekek azok, akik, hát nagyon sokszor a tanárok rémálmai, mert ugye így esnek ki a padból, meg mindig elindítanak egy cetlit, meg náluk minden nap április első, milyen hülyeséget lehetne csinálni, meg stb. Lehetne beszélni róluk reggelig. De ezek a nyüzsgő osztályok.
Egy korábbi részünkben mondtad, ez a típus, aki azt mondja az óvónénnek, hogyha nem szimpi, hogyha én lennék. Az...
Ne, az a kontrolláló vágya, mindjárt jön a másik.
Spoiler.
Az elemző, igen, az elemző, ők a, tehát hogy már lehet látni óvis csoportban, hogy csendben egyedül építenek. Ők például nagyon utálják a promoválókat, tehát hogy ne legyen olyan mozgás, ezek állandóan akarnak valamit, hát a házasságban is pont így van. Ugye a promováló feleség felébred egy nyugodt szombat délelőtt, és a férje még így villálomban van, és azt mondja, drágám, van egy ötletem. És akkor én már fogja a fejét, hogy már megint melyik ötlet? Világgá kell menni, át kell rendezni a lakást. És ugye az elemző az meg nem szereti azt a sok nyüzsgést, állandóan beszélnek, hogy nem tudja nyugodtan másolni a táblavázlatot, mindig róla másolják le a házi feladatokat, mert ő mindig mindent megcsinál. Meg ők szeretik a nyugalmat, az előre tervezést, azt, hogy minden a helyén legyen, a promoválónak az életében minden van, csak épp rend nincs. Neki egy füzete van, és abba beír mindent, meg stb. És ők ugye, akik folyamatos konfliktusban vannak, állandóan veszekednek, rivalizálnak, szkándereznek virtuálisan is, és az elemzők, azok pedig ülnek itt csendben, és így néznek egymásra, meg úgy... Szia, jó vagy? Aha, jó. Tehát kb. Ennyit beszélnek. Hát két promovál, amikor elkezd beszélni, akkor ilyen be nem fejezett mondatok vannak, mert tudod, ez történt velem, a semmi velem, az történt. És szegény jellemző csak ennyit tud csinálni. Nézzük körülbelül, mikor tud belekapcsolódni esetleg a beszélgetésbe. Na, a szupporterek, azok a támogatók, azt lehet látni, akár gondolom táncpróbákon is, hogy nála, amit tudom én, biztos raktapasz van a teljes csoportnak, hogyha valakinek megsérül a lába, akkor ő leraktapasztozza, vagy hoz mindenkinek teját, vagy tudja mindenkinek a szülinapját, vagy oda megy hozzá, és megvigasztal, na hagyjad, mert elmúlik ez is, majd jó lesz, meg stb. És a kontrolláló, na az, amiről István beszélt az előbb, hogy ő már 5 évesen is odaáll az ovonéni mellé, mert mondjuk kicserélték az egyik ovonénit, jött helyette egy másik, és neki nem tetszik, és azt mondja, hogy ha én lennék az óvodavezető, te holnaptól nem dolgoznál itt. Na, ilyen kedveseket tud mondani.
De csodálatos mondat.
És meg is mondja, hogy ez az előadás úgy szar, ahogy van, és nem is úgy kellett volna csinálni, hanem amúgy, tehát ő lesz a segédrendező, és megmondja, ide állj, oda állj, ezt csináld, azt csináld. Na, gondoljunk csak egy olyan osztályra, hát biztos tanárként te is láttad, hogy így golyóálló mellénybe kell bemenj, mert hogyha tele van kontrollerekkel, akkor ők a teckét megtanulják előre egy évre, és ilyen keresztkérdés. Nagy Sándornak mikor volt a névnapja? Különben is. És akkor hogy van ezzel a lexikonnal, és a 65. oldalon ott mi volt? Tehát a legkönnyebb persze az elemzőkkel dolgozni. Hát nem, mondod. Osztály, vigyázz, vigyázz. Leülhetsz, leülnek. Kintják
hát
a füzetet.
Nem annyira könnyű velük sem, mert engem meg ők is idegesítenek, szóval.
De te is promováló vagy, azért ne felejtsd el.
Na, megint ott tartunk egy podcastben, hogy engem elemzünk. Jól van, semmi van.
És egy Jocónak az előadásán szóba került az UNICEF. Egy UNICEF webináriumban hallottam körkérdésként, és gondoltam, ezt veletek is szeretném megbeszélni, mert hogy elhangzott egy ilyen kijelentés. Régen egyértelmű keretek és normák uralták a gyereknevelést, ez ugye régen minden jobb volt, Steigerwald Krisztián ott ül fönn, generációkutató, majd erről ő is beszél. Ugye ez a régen minden jobb volt közhelyre vagy mottóra épít, hogy régen egyértelmű keretek és normák uralták a gyereknevelést, ezáltal a gyerekek is talán jobban tudták, hogy merre van az addig, meg milyen keretrendszerek között tudtak mozogni. Hangzott ezzel körkérdésként, ki ért vele egyet, ki nem, mert ugye ez azért kapcsolódik a bullying témakörhöz is.
Azt, hogy most jobb vagy rosszabb, régen mik voltak a keretek, ma mik voltak a keretek?
Nem, az hogy egyértelműbbek. Ugye ez a gyerek szempontjából, hogy a keret hol van, meghúzva,
az
nagyon fontos.
De mi kell az egyértelmű keret? Tehát, hogy ma is vannak keretek, mert szerintem a gyerekeknek mindig kellnek a keretek.
Abszolút.
Mert akkor különben szétesik. Most az, hogy nem így ül az osztályteremben hátratett kézzel egyenesen, attól kevesebb a keret, vagy tehát ezt nem értem a kijelentés lényegét. Értem, csak közben értetlenkedek szándékosan ebben. Tehát én azt gondolom, hogy ma is le kell fektetni bizonyos kereteket. Az, hogy ezek a keretek változnak és lazulnak, igazodunk a mai gyerekekhez, ugye beszeg az én időmben még nem igazodtak a gyerekekhez a pedagógusok. Tehát ott volt egy rendszer, azt abba kellett betagozódni mindenkinek. Ma már azért a pedagógia sokkal nyitottabb, a pedagógus sokkal nyitottabb, és nem akar mindenkit egy masszává tenni, mert ezek a egyértelmű keretek pont azt eredményezték, hogy mindenki egyforma, mert mindenki fölrakja a kezét, mindenki bólogat, és mindenki mondja, hogy 1526. augusztus 29. Mi volt akkor?
Mohács. Ezt szeretnéd, ha ezt mindenki mondaná?
Nem, és most kórusban mindenki, nem. Hanem tényleg az, hogy így, hogy, tehát én nem értek egyet ezzel a kijelentésen, ez az össze-vissza beszédemnek. Kinyitottam 12 zárójelet, és most egyet bezárok, szóval nem értek egyet a véleménye.
Hát így kijelentés szinten én sem értek vele egyet, de az biztos, hogy jóval hierarchikusabbak voltak ezek a viszonyok, és jóval nagyobb távolság volt a kapcsolatokban, és jóval inkább féltek szerintem a gyerekek a pedagógusoktól is, meg a szülőktől is. Tehát, hogy most már azért szerencsére, illetve azt is lehet látni, hogy át tudunk esni a lónak a másik oldalára, mert hogyha ezek mind szépen felolvadnak, és nincsenek meg ezek az egyértelmű határok, keretek, jóval szorongóbbak lesznek a gyerekek, mert mindig minden korban erre szükség van. Persze arra is, hogy ezek rugalmasan változzanak, mert az, ami érvényes volt 3 évesen, az már nem lesz érvényes 14 évesen. És ebben szerintem nagyon érdekes az is, hogy olyan, mint hogyha nehezebben lazítanánk meg ezeket a dolgokat, hogy nagyon sok szülő mai napig is arra hivatkozik, hogy de bezzeg az én időben, és akkor most megint így van, és akkor 10-re haza kell jönni, meg stb.
De hogyha már itt van Krisztián, akkor említsük meg azt a részt, amiben korábban ő vendég szerepelt, és ebben például szó esett arról a szülőtípusról, arról az új szülőtípusról, aki viszont most próbálja másképp csinálni, mint hogy az ő szüleit csinálták. Bizonyos értelemben próbálja javítani, úgymond a szülők az ő szülei hibáját, majd én jobban csinálom, majd én másképp. Viszont ezáltal ugye a szülőben is rengeteg a kérdés, rengeteg a bizonytalanság. Ezeknek a gyerekeknek a szüleiben is, hogy azt szoktad mondani, hogy a gyerekeknek erre viszont piszok jó receptora van, hogy amikor valami egy kicsit is bizonytalan, vagy valahol menni lehet, akkor ő megpróbálja. Tehát, hogy ezáltal, hogy a szülőkben van egyfajta folyamatos bizonytalanság magukkal szemben, nyomodhatja ez a gyerekeken is, és utána ennek van esetleg nyoma az egymáshoz való viszonyulásukban. Mit gondolsz?
Mint én, vagy az Anna?
Anna
meg rám néz, úgyhogy Gyuri, légy szíves, válaszolj erre a kérdésre.
Most nem fogod elmondani a tutin. Te hogy látod amúgy?
A tutin biztos, hogy nem. Én, mivel nem vagyok szülő a gyermekneveléshez, ebből a szempontból biztos, hogy nem tudok semmit sem mondani, de tánc oktatás szempontjából például érdekes az, hogy táncot csak úgy tudunk oktatni, hogyha fegyelem van. Tehát alapjáraton a tánc megad bizonyos kereteket, amiből nem nagyon szabad kimozdulni, mert ha kimozdul, akkor baleset veszélyes. És gyakorta emiatt probléma is esik, és balesetek így is úgy is történnek, ha akarjuk, ha nem történnek, de a keretek legalább azt tudják adni számunkra, hogy van egy biztonsági faktor, ameddig elmehetünk. Persze ezt a keretet az oktató adja meg. Azt tudom mondani, az elején ez a keret nehezen állt fel, de érdekes, hogy a keretet sem úgy építettük ki, hogy akkor most vagy ezt csinálod, vagy mész haza, hanem inkább az, hogy megbeszéltük. Úgyhogy maga a tánc tudott adni egy, hát nem tudom azt mondani, hogy régen minden jobb volt, típusú dolgot, de hogyha a fegyelem és a figyelem kérdésére aspektálok, akkor azt tudom mondani, hogy azt a tánc meg tudta adni.
Azért érdekes ugye ez a kérdéskör, mert ugye Détót Kriszta mondta ebben a hivatkozott beszélgetésben, ő úgy fogalmazott szó szerint, hogy ma valahogy sokkal nagyobb kihívás, óriási felelősség úgy figyelni a gyerekekre, ahogy szükség lenne.
Most már nagyon sok mindent tudunk a fejlődés lélektanról, tehát régebb azért tényleg nem olvastak a szülők ilyen könyveket, meg nem volt ennyi szakirodalom, meg gyereknevelési elvekről szóló könyvek, meg mindennek az ellentéte is, mert most, hogyha elolvasó 20 könyvet, akkor minden benne van, plusz annak az ellentéte is, hogy így csináld, úgy csináld, és hogy ez rengeteg bizonytalanságot szül, és abban a percben, hogyha a szülő bizonytalan, ez valóban megérzi a gyerek, és hogyha nincs, tehát bármit mondhatsz, és a nagy mondatokat és a kijelentéseket, mert abban a percben, hogyha nincs mögötte a szándék, a gyerek nem fog téged komolyan venni. Ezt szerintem minden pedagógus és minden szülő megtapasztalta, az ilyen 100-szor megmondtam típusú játszmákban, hogy ott mondhatod 101-szer is, mert nem vesz komolyan. És akkor, hát én azért álltam meg akkor hirtelen, meg végig gondoltam, hogy most mondjam el ezt a viccet a kultúrpalotában, vagy nem mondjam el, és aztán végig úgy döntöttem, hogy el fogom mondani, hogy hazamegy a serdülő gyerek, és annyit lát, hogy egy ilyen nagy monokli van a szeme alatt, és akkor megkérdezi az apját, hogy mi az, ami történt. És mondja az apja, fiam, az egy dolog, hogy 12-ig engedtünk el bulizni, de te hazajöttél reggel 5-kor. Na hát, régebb is volt ilyen, mi is voltunk fiatalok, nem mondtunk semmit. De amikor kirendelted éjszaka közepén a teljes családot, a nagy szobába, perzsaszőnyek közepére, osztályfőnöki órákat tartottál, na jó, hát láttuk, hogy alkohol hatása alatt vagy, hát mi is, amikor fiatalok voltunk, hát mi is megkóstoltuk a pálinkát, ez van, nem mondtunk semmit. De amikor beszartál a szoba közepébe, és beleszúrtad a fogpiszkálókat, és azt mondtad, a sündisznó mától itt lakik, na, azt nem bírtuk tovább. Na, és ez nekem egy nagyon kedvenc példám, hogy mindenkinek megvan a maga sündisznója, és ameddig nem leszel elég ideges, szerintem,
meddig lakik ott a sündisznó.
Igen, meddig lakik ott, és akkor hol van az a sündisznó. Tehát amikor egyszer csak úgy érzed, hogy olyan ideges vagy, hogy így elborul az agyad, na, akkor fognak komolyan venni. mert ott van mögötte a szándék, hogy dühös vagy. Na most ugye, hogyha típusokat nézzük, nagyon sok pedagógus például a supporter kategória, hogy olyan kedves, hogy amikor megszígy a gyereket, még akkor is kedves marad. Hogy
ja, hogy mondta Jocz, hogy van bennük egy ilyen Jézus Krisztus szindróma, hanem hogy majd mi rendet, mi mindannyiunkat.
Hogy Pistike, ne szedegesd le léces a fikuszról a leveleket, mert tudod, hogy fáj neki. Na Pistike, őt még simán le fog szedegetni, ameddig így fel nem megy a vérnyomás, és azt mondja, na Pistike, ezt nem. És akkor Pistike meg fog állni. Hát ugye, amit mondtál te is példát, hogy 25 percig könyörögtél, és ezt azt mondja, na kussoljatok. Na ott volt a te sündisznót, 25 perc után megjelent. Ennyi ne
csak
tovább.
Akkor ezt még nem tudtam, hogy ez az én odaszart sündisznóm a szoba közepén, de most már tudom. Ma is
látod,
érdemes volt, fel kellene, és tanultam
valamit. Látod, soha nem fogod tudni így elmondani színpadon. Látod, mindig ott lesz előtted a sündisznó.
De megengedem, mondd el a sündisznót. És...
itt a karrierem vége, de legalább a sündisznókot lesznek.
Igyekszünk komoly dolgokról beszélni. És azért is szerettem volna, hogy egy kicsit beszélünk a szülőkről, kicsit beszélünk a csoportdinamikáról, kicsit beszélünk erről a régen minden jobb volt 3 pont, vagy kérdőjel a mondat végére. Mert ugye ez Jocónak az előadásában is elhangzott, és erről talán, amikor legutóbb Jocó a vendégünk volt, és a bullyingról beszélgettünk az És boldogan éltekben, akkor ilyen exaktul nem lett kimondva, hogy ugye itt azért, ha egy olyan eset történik, amikor észrevesszük, hogy baj van, legyen ez mondjuk egy osztály, és akkor egy tanár észreveszi, hogy baj van, hogy ott milyen piszok nagy felelőssége van a szülőnek, és egy interjúban meséltél is erről, és egy nagyon jó példát hoztál, ez nem tudom, be is égett az agyamba, és egyébként nagyon rossz is volt hallani. Egy bejön a szülő, elmondod, hogy mi a probléma vele, és akkor a szülő mondja is, hogy nem is értem, hogy miért piszkálja azt a szegény dagadt szőke kislányt. És akkor mondtad, hogy hopp, akkor ott úgy összeáll a dolog, és erről egy kicsit beszélnél még, mert ebből talán nem volt itt az előadásban. Tehát a szülőkkel való kommunikáció, a szülő és a gyerek otthon, tényleg így a szülői felelősség kérdése.
Ez is egy nagyon nehéz kérdés, tehát nagyon sok szülő van, aki igazából óhatatlanul is bántja a gyerekét. Tehát ez a nyomáskényszer, hogy elmondja a szülő, hogy de hát én nem várom el a gyerektől, hogy mindig 5-öst kapjon, és akkor amikor a gyerek hoz egy 3-ast, akkor... 3-as? Jó. És így nem mondja ki, hogy nem jó, de hogy látszik, hogy nem örül. Tehát van rajta egy ilyen történet, vagy mondom, az, amit ugye te elmeséltél. Tehát ott például kiderült, hogy a szülőnek van gondja a saját gyerekével, mert látja, hogy ő szerinte ronda és dagadt. És hogy, tehát, és akkor ezzel nem nagyon tudsz mit kezdeni. Tehát, hogy ők is emberek, nem mondhatod meg egy szülőnek, hogy ez az ő hibája. Én azért ebben az esetben kértem, hogy menjenek el pszichológushoz együtt, és ezt a tázatta vége, hogy kiíratta a gyereket az osztályból, és elvitte, tehát, hogy nem oldódott meg ez a helyzet. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sokszor a szülők is... mondanak olyan mondatokat, amivel ezeket így betriggerelik a gyerekben, de pedagógusként is mondasz olyan mondatokat. Tehát, hogy az nem mindegy, hogy utána tudsz-e például elnézést kérni egy-egy ilyen mondatért, mert hogy már hogy elmondtam itt délután, tehát megbántani, mindig megbántjuk a másikat. Ez óhatatlan. Pláne egy pedagógus diák szerepkörben, egy szülő-gyerek szerepkörben. Hát mondunk, és aztán valamikor a gyerek szándékokosan mond olyan mondatokat a szülőnek, a pedagógusnak, ami fáj, ami bánt, mert hogy érzi, hogy ez most, de nem gondolja komolyan. Szerintem a legfontosabb az, hogy utána mit tudunk ezzel kezdeni, tudunk-e elnézést kérni, vagy kimerjük-e mondani szülőként azt, hogy figyelj, édes gyerekem, ez nekem most nagyon fájt. És nem leüvöbölte, hanem őszintén megmondani, hogy amit most te mondtál, az nagyon fájt nekem érzelmileg. Tehát, hogy ezekkel mind foglalkozni kell, mert ezek az emberben lévő tüskék. Mint a sündisznóban.
Ez nagyon beszélt.
Jöttök itt a hülye sündisznótokkal, majd felteszel nekem egy ilyen kurva komoly kérdést. Tehát jó fejek vagytok. Gyuri, esetleg te nem akarsz valamit?
A sündisznóról
beszélgetni? Zárjuk ki őket.
Anna, ezt elültetted itt.
Beleégett az agyamba a sündisznó.
Na, hát akkor kezdjünk is valamit ezt a sündisznóval. Akkor valahogy oldjuk föl. Oké, most Jocó mondott egy tök fontos megközelítést a szülő illetve.
István, nem lehet kézökkenteni, csak mondom. Nem tudom, érzékeljétek el.
Ez a dolgom, ezért ülök itt. Hát nem ez a dolgom.
Na ő milyen típus?
Na képzeld el, milyen volt.
Szerinted itt egy bázlat.
Annyira elemző típusú István, meg van egy ilyen kontrolláró része, de velem ez nem ment, úgyhogy muszáj volt egy kicsit promóteresedjön. Ugye?
Ja, abszolút. Igen. Jocó, kérdésedre felelve, én vettem már föl az Anna a podcastet úgy, hogy egy hotelnek a WC-ben ült. Mert ott volt nyugi. Azt mondta, itt tudom magamra csukni az ajtót.
Én ezen nem lepődök, mert gyártotta a következő sündisznót a következő témához.
ennek az lesz a címe, a sündisznó István. Szegény István elemző két hete írt egy műsorvázlatot. Nem
igen, ide is hoztam, és néztem, hogy mit tudok vele kezdeni, tudod.
És még az első oldalig se jutottunk el, és még van három, mondjuk, csak mondom. Mondjuk most az István ilyen nagy gyorsan felsorolja a kérdését.
Jószó megígérte, hogyha Stergelvár Krisztián itt ült volna, azt mondta, akkor garantáltan széltrokodjuk neked a műsort, úgyhogy szerencsés Stergelvár Krisztián csak holnap ül majd az És Boldogan Éltek podcastben.
Ő egyedül nem kelek én mellé, hogy széltrokodja, igaz?
Együtt töltöttük a délelőttet, szóval vannak már elképzeléseim, hogy mi történik majd holnap. De ott lesz Maracsi Katalin mellette, aki majd így visszahúz minket a valóságba.
És elmondanánk a podcast kedvéért, tehát itt ülünk a Kultúrpalotában, és velünk szemben a Páholyban Stegerbad Krisztián és Baracsi Katalin ül. Így trollkodok én, látod? Műsor, tessék.
Viszont egy ilyen típusú ember, azt emlékszik el, hogy konkrétan ugyanebben az interjúban, amit az előbb hivatkoztam, azt mondta, hogy kivívható-e az ellenszenv? Igen. Jogos-e a bántás? Nem. Tehát, hogy erre nincsen más jellegű kérdés. Azért beszéljünk erről, hogy kivívott ellenszenv, illetve bántás. Nagyon sokszor az egyikből nem következik a másik. Akkor hol tudjuk ezt a kettőt egyensúlyban tartani? Mert a válaszokkal, a nagyon kategórikus válaszokkal teljesen egyetértek. És egyébként ez egy körkérdés, tehát ez mind kapcsolódjatok. Látom, hogy Jocó mondani fogja. Emelte a mikrofont.
Mert igazából most tehát az ellenszenvet kivívni az... Tehát az ő benne alakul ki. Tehát azt én nem tudom befolyásolni. Tehát itt is biztos, hogy van legalább két ember, akinek én nem vagyok szimpatikus. Nincs ezzel semmi gond. De attól függetlenül, mert valaki nekem nem szimpatikus, nem bántom. Tehát, hogy ott van az éles határ, én azt gondolom, mert ellenszenved bárki válthat ki bármiből. Mert érted, van olyan, akit nagyon szeret, de biztos van három olyan gondolata, amire azt mondta, hogy figyelj, én ezen nem tudok azonosulni. De nem kezdem el bántani, hiszen a kettő között ez a különbség, hogy igen, az ellenszenved az ki lehet vívni, én azt gondolom, már csak önmagaddal is. Nincs is ezzel semmi gond, az az ő problémája, az ő dolga. Az, hogy valaki ezért bánt, az már egy másik kategória. Tehát én azt gondolom, hogy ellenszenvet érezni lehet, bántani nem szabad. Vagy tilos.
Anna, mi billen át?
Amikor bántás történik?
Igen. Mi törik el? Mi törhet el? Mi billenhet át?
Hát pontosan az annak a szabálynak a tisztelete, hogy nulla tolerancia bántással szemben. Mert hogyha ezt egy gyerek elfogadja, betartja, persze most nem óvodáskorról beszélünk, ahol még nincs impulzivitás kontroll, mert ugye hiába mondod, hogy tudod Pistikének, elveheted a homokozó vedrét, de nem pofozhatod meg. És akkor mit csinál a gyerek? Hát, hogyha elveszik a homokozó vedrét, akkor lehet, hogy megpofozza, mert még nincs érzelemszabályozás. Tehát ez 6-7 éves korban alakul ki egy gyerekben, hogy nem a gyerek uralkodik az érzéseken, hanem az érzések a gyereken. És akkor nagyon sokszor ez megtörténik, hogy bántja. És abban a percben, amikor én már ott vagyok benne a helyzetben, és nagyon sokszor nem tudok racionálisan gondolkodni, mert hogy érzelmileg nyomogatják ugye azt a piros gombomat, tehát igazából pont ez történik, mert a felnőtt is tudja, hát kognitívan tudja, hogy nem bánthatod a másikat, meg nem mondhatsz neki olyan dolgokat, meg stb. De hogy van a minden egyes emberi kapcsolatban, mégis az, aki a legközelebb áll hozzád, az nagyon könnyen meg tudja nyomni ezt a gombot. Hát pont úgy van, akár egy párkapcsolati veszekedés esetében is, hogy minél rövidebb ideje van együtt egy pár, van egy ilyen harang alakú görbe a veszekedéseknél. Hergelik egymást, aztán jön a csúcspont, benyomogatják egymás gombját, és akkor jön a levezetés. De ez a pedagógus osztálykapcsolatban is ugyanígy van, vagy pedagógus Pistikével is ugyanígy van. És minél több ideje vannak együtt, 10-20-30-40-50 éve, mi történik? Nincs bevezetés, nincs levezetés, én megnyomom a te gombodat, te az enyémet, mert már tudom, mit kell mondjak, milyen hanglejtések, kit kell emlegessek, melyik sztorit kell felhozzam, hogy olyan ideges legyél, hogy ne bírjál magaddal. És ez van nagyon sokszor a párkapcsolatokban, hogy én már tudom, hogy milyen hatást fog kiváltani, de mégis annyira dühös vagyok, hogy már direkt benyomom a gombodat, hogy legyél olyan ideges. És ilyenkor ugye az történik, hogy hát a genetikai hulladékképzés is lényegében erről szól, hogy kiomlik a pohár tea, mindegy, hogy kiöntötte ki, és akkor mondja a partner, hogy te nem vigyázol az abroszra, te ilyen szétszólt celeburdi vagy. Az anyád is ilyen. És az egész Kovács család az mind ilyen. És akkor utána jön a replika, és ti kisék milyenek vagytok? Szőrszál hasogatok, zsugoriak? És komolyan mondom, párterápián nincs olyan helyzet, hogy ne jussunk el odáig. A te rokonaid kevesebb pénzt adtak az esküvőn, mint az én rokonaim. És akkor egy gondolkodó, 30 év után van egy ilyen statisztika, egy ilyen lap, hogy... És akkor mondják, még a menüjüket se fizették ki. A Kovács
tessék! És akkor így, tehát, hogy elindulsz egy helyzettől, és akkor már 30 évvel ezelőtti dolgokról veszekedsz, mert nagyon sokszor ez történik, hogy beindít egy gombot, és neked aktiválódik egy régi sérelem. Tehát, hogy nem is arról veszekszel, hogy most kiömlött a pohár tea, hanem benned, mert ugye mi történik az agyunkban, ilyen emocionális gócok vannak, van a pozitív emocionális góc, meg van a negatív. És az a helyzet, hogy bántás esetében is, amikor megnyomták neked azt a gombot, neked eszédbe jut, óvodáskorodban, amikor Pistike fejbe vágott a homokozó vederrel, és mit tudom én, a tanítónéni, és az 5-8 osztály, és minden.
És ez egy nagyon jó kapcsolódás Jocónak a gondolatára, amikor mondta, hogy amikor egy bántott gyermekkel próbál a pedagógus valamit kezdeni, ez tök érdekes bennem, így nem fogalmazott, pedig egyébként logikus, hogy a pedagógusból jön elő az, amikor ő is annak idején, mert ugye mindannyian valamikor egyszer kerültünk ilyen helyzetbe, egy megalázott, egy megbántott helyzetbe került, egy bullyingolt helyzetbe került. És hogy tényleg ez ott van mindannyiunkban, és ha már szóba került az agy, egy ilyen utolsó kérdéskör, és szerintem nagyon kapcsolódik ehhez. Ugye, amit érintőlegesen, igen, korábbi adásunkban már mondtál, az pedig az, hogy vannak bizonyos területei az agynak, amelyek 20 éves korunkig nem is fejlődnek, és ez a felelős döntéshozatalban játszanak nagyon fontos szerepet, ha már itt ugye például 10 évesekről beszéltünk. Ez szerintem nincs annyira a köztudatban. Például, amikor mondjuk egy-egy ilyen helyzetet mérlegelnünk kell, vagy kezdenünk kell vele valamit. Hogy fiziológiailag képtelen ugye jó döntéseket, hogy felelős döntést hozni, akár egy ilyen helyzetben egy 10 éves.
Persze, de hogy ez is annak köszönhető, hogy az agykutatás fejlődik. Tehát ugye már azt is tudjuk, hogy a 8-10 éves korra kialakult neuronhálózat 18 éves kor körül szétesik, és a gyermekagyból felnőtt agy lesz. De ez korábban nem volt, és igen, tehát hogy itt a frontális lebejnél a felelős döntés az 25-6 éves korra alakul ki. Tehát addig a gyerek képtelen az agyi történetek miatt, igen. Csak így közben, mert ugye már itt már így már mindenhonnan mutogat mindenki, hogy vége van, és én meg, mint ugye rutinos műsorvezető, eddig ezt így kihagytattam, és az Istvánnak már többször jeleztem, csak mivel most én beszélek, és megint itt csináltak, ezért megzavarodtam. Szóval az a lényeg, hogy az emberek agyát már sokkal jobban ismerjük, mint régen, és valakinek ez sokkal később érik meg az agya, valakinek meg nem, és akkor egy záró gondolat, hogy a legújabb kutatások szerint a férfiaknál a kamaszkor már ilyen 35 éves korig elhúzódik. Szerintem ez egy nagyon hasznos kutatás volt. Remélem lesz még olyan, mert én már elmúltam 35, aki ezt kitolja, amíg élek, szerintem én 80-ig, és akkor jó lesz. Úgyhogy ennyit tudtam az agyról mondani neurobiológiailag, még így hozzátenni a történethez.
Mondhatod nyugodtan.
Szerintem, ahogy elnézem, Kányárik, hogy kapcsolódva hozzá, szegény, nincs más
itt,
dolgunk.
Itt ül egy órája, hogy úristen, hova kerültem. Tehát, erről nem volt szó.
De nem úgy tűnik, hogy rosszul érezné magát, nem?
Nem, abszolút nem. Nem érzem rosszul magam, sőt. Én is tanulok.
Egyébként én is rengeteget tanulok ebből, és remélem, hogy mi is tanultunk most ebből, és holnap is tanulunk majd, amikor Baracsi Katalin internetjogász és Tegervald Krisztián lesz a vendégünk a következő fölvételben. Most pedig köszönjük szépen Kányári Györgynek, köszönjük szépen Balatoni Józsefnek, köszönjük szépen Kádár Anna Máriának az elmúlt tartalmas perceket. Legközelebb és boldogan éltek podcast beszélgetés fölvétel holnap, tehát a Kulton.
Reggel 10-kor.
Köszönjük szépen, nem akarok a tapsukba beleszólni, ez tényleg jár nekik, úgyhogy köszönjük, hogy itt voltak.
Én is köszönjük lettem.
És köszönjük szépen, hogyha a podcastet bekövetik, megkeresik, lájkolják a különböző csatornákon, Spotify-n, Apple Podcast-en, Google Podcast-en, Podpeden, YouTube-on, illetve Patreonon is ott vagyunk. További szép estét kívánunk.
Köszönjük.
Köszönjük szépen.
Egy újabb kultfesztivál külön kiadást hallottatok 2024-ből Marosvásárhelyről. Egy részünk még hátra van, amelyben többek között az idei évadban már beköszönt dr. Baracsi Katalin internetjogász, illetve Steigerwald Krisztián generációkutató lesz majd a vendégünk. Hamarosan azt a részt is viszont hallgathatjátok. Köszönjük, hogy itt voltatok, találkozunk 2 hét múlva. Sziasztok!